Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják a rádió. Kunstuber Andrea vagyok. Köszöntöm Önöket, és köszöntöm mai vendégemet, pontosabban vendéglátómat, a Csanádi Juditot.
Szervusz, Andrea. Örülök, hogy eljöttél hozzánk.
Itt vagyunk a Képzőművészeti Egyetemen. Én soha nem jártam még ebben a házban. Bejöttem, és láttam, hogy ez egy gyönyörű régi ház, nagyon lepukkant állapotban.
Konkrétan ez a helyzet, melynek igen hosszú a története. Kezdem a elején, és inkább ugrok a végére. Ez 1871-ben épült ez az épület, és eredetileg ez volt a csarnok, és később lett csak a nagyműcsarnok épülete egy 20 évvel később. Ebben kiállított termek vannak, és jelenleg a rektorság kancellária, tehát a hivatalok vannak ebben az épületben, és az aula mellett, ami szintén egy kiállítótér, a nagy vetítő nevezetesen, amely valamikor a 60-as években van, abban az állapotban is, ahogy épült, vagy felszerelték a 60-as években, úgyhogy nem is mesélek róla, hogy ilyen retro, de a felszerelése teljesen megjavíthatatlan ebben az állapotban. Gyakorlatilag alkalmatlan. Ott a nagy művészettörténeti, építészettörténeti, egész egyetemnek szóló előadások zajlanak. A másik épület, amelyik az Izabella utca sarkán van, az épült, mint a rajztanodának. Abban vannak a grafikai festőműtermek, a könyvtár, tehát az az oktatási épület, lehet úgy mondani, a restaurátor tanszék van még a földszinten abban. Annak az épületnek a kapuja, hát 25 éve biztosan zárva van. Erre senki nem tud válaszolni, hogy miért, de úgy maradt. A mi bejáratunk az egy háromszárnyú bejárat, amelynek a közepén egy ajtórésnyi van nyitva. A két oldalsó bejárat műemléki, gyönyörű faspalettái pedig 30 éve zárva tartanak. És mivel mindnyájan így szoktuk meg, mert nem sokan vagyunk, akik 30 éve, vagy 30 évnél hosszabb ideje járunk be ezen az épületen, ezért mindenki megszokta, hogy belép egy teljesen sötét, néhány 40-es égővel megvilágított, nem látható helybe, és én ugye két hónapja lettem hivatalban rektor, és egy szép napon, olyan hónappal ezelőtt egyszer csak megkérdeztem, hogy a spaletta és a nagy üvegajtók között mi van? És megnéztük, hogy mi van a spaletták és az üvegajtók között. Hát 30 év szemétlelete volt ott található, úgyhogy egy ilyen hallatlanul nagy ötlettel megkértem, hogy azt ott pakolják ki, és nyissuk ki a faspalettákat. Úgyhogy remélem, hogy te már nem ezzel az első impresszióval léptél ma be, hogy egy tök sötét helyre léptél be, és tulajdonképpen a nyitás a jelszóm, amelynek nagyon sok értelme van, szellemi nyitás és fizikai nyitás egyszerre, és a kettő eléggé összefüggő, és ezeket az üvegajtókat meg fogjuk majd szabadítani az összetört és nagyon kevés fénybe engedő üvegektől, és egy nagy átalakítás fog zajlani a nyáron.
És mint új rektor legalább kaptál ígéretet arra, hogy felújítják ezt a házat?
Ez egy sok rétű dolog. Az ígéret az nem is elégséges kifejezés, hanem bizonyos értelemben sokkal több, bizonyos értelemben pedig kevesebb. Szóval ami biztos meg lesz idén, az az, hogy ezt a műcsarnoki bejáratot nyilvánossá tesszük. Nem kell beléptető rendszeren lépni be ide, hanem egy kávézót csinálunk az előcsarnokban, amelyik a Andrássy útra fog nyílni, és ez az épület a kiállító tereivel a városé lesz. beengedjük a várost, és mi is kimegyünk a városba. És nagyon bízom abban, hogy ez az András útnak az egyik legjobb helye lesz. És természetesen nem egy Andrássy úti elegáns kávézót, hanem egy Andrássy úti ifjúságnak szóló alacsony áru kávézót szeretnénk itt nyitni, ahol a kávézó mellett az egyetemnek a egészen csodálatos kiadványait is majd meg lehet vásárolni. Tehát ez a nyitásunk, a másik épület bezárt ajtaját megnyitjuk, és az lesz az iskolának a beléptető rendszeres bejárata, hiszen ott vannak azok a területek, amelyeket biztonságilag védeni kell. A restaurátor tanszék az óriási értékű műtárgyakkal foglalkozik, de hát az összes műteremben nagyon nagy értékekkel dolgoznak a hallgatók mindig, tehát grafikusok, festők egyaránt. Abban az épületben, mint iskolai épület, egy nagyon, nagyon dekoratív lépcső indul, és a lépcsők alatti téren pedig egy agórát alakítunk ki. Nehéz elképzelni egy egyetemet anélkül, hogy lenne egy hely, ahol le lehet ülni és dumálni egyet. Egy képzőművészeti egyetemen, ahol úgymond csak úgy spontán kiállításokat, performanszokat, eseményeket lehet létrehozni. Ezzel a céllal ott kialakítunk egy ilyen teret. Tehát ez a kávézó, illetve a tanulmányi részen egy ilyen egyetemi agórát csinálunk a nyáron. Tehát ez meg lesz. Erre pályáztunk, és nyertünk. Tehát erre megvan. Hát ez az, ami nem kérdés. Ez szerintem azt, amit mi szándékozunk, elérni az egyetemi légkör változásában nagyon jól szimbolizálja. Ezzel együtt elindítottunk egy nagy projektet, ami szeptember utolsó hetében fog megvalósulni, de az előkészítése az nagy intenzitással folyik. Ugye ezeket február végén tudtuk meghirdetni, ahogy hivatalba léptem. Hát minden a mi iskolánk a csodálatos hagyományokból egy elég merev rendszert is örökölt, és valahogy abból nem sikerült kimozdulni. És hát ahogy a művészetek határai azok az utóbbi évtizedekben lehet mondani, hogy egyre inkább feloldódtak, ennek ellenére az itteni tanszékek azok külön egységenként, külön várakként működnek most is. És ez egy olyan projekt, amelyikben minden tanszék hallgatói párosa meghirdet egy témát, amire csak másik tanszékekről lehet jelentkezni. És így egy-egy ilyen projektet úgy nagyságrendben 15 hallgató fog létrehozni, és így a eddig elkülönülve, csak elkülönülve dolgozó gyerekek együtt fognak tudni dolgozni valamin. Máshogy nem tudják átélni, hogy milyen dolog csapatban alkotni valamit, ami nem tartozik sem a szobrászat, sem a festészet, sem a látványtermezés, sem az intermédia, stb. Körébe, hanem valami mást. Úgyhogy ez a belső szellemi nyitás és a fizikai nyitás egyben.
Mielőtt rektor lettél, de a színházi látvány tanszék vezetője voltál, azt hitted, és egy bizonyos értelemben a színházi látványtervezők itt, ahogy mondod, egy külön vár mindenképpen lehetett, és most akkor az ő együttműködésük a képzőművészet más ágával fog megvalósulni ezekben a projektekben. Vagy nyitok annyira, hogy mondjuk akár a Színház és Filmművészeti Egyetem felé, ahol másféle kollegiális szakemberei vannak, mondjuk speciál a színházi látványtervezőknek?
Hát olyannyira ez, hogy úgy mondjam, nem teljesen új. Mi 7 éve csinálunk rendszeresen a színművészetiesekkel különböző hát nem tudok jobb szót, mint projekt, bár nagyon utálom már ezt a szót, csapatmunkát. Tehát most éppen a mi két osztályunk van lent Tihanyban, az Enyedi Ildikó filmrendező és operatőr osztályaival, és az Asher színész osztályával, és egy héten keresztül ilyen sketchfilmeket készítenek. Szombatig vannak pont lent, hétfőn mentek, és szombatig lesznek lent, és az előző ilyen csapatmunkában az is egy hétig tartott, úgy összejöttek a gyerekek, hogy az ott kialakult párosok, tímek, azok máig együtt dolgoznak. Oktatásunkban részt vesznek, Zeke Edit veszi majd át tőlem hamarosan a tanszéket, és ő tanít a színili is, és a rendező osztályt rendszeresen elhozza a látványtervező hallgatók munkáiba, tehát látják a rendező hallgatók, hogy hogy készül egy díszletterv, egy jelmezterv, milyen meneteken mennek keresztül, tudnak konzultálni egymással. Tehát az együttműködésnek sok-sok formáját mi már megpróbáltuk bevezetni. Ezek nehéz dolgok, más a iskolai rendje a színművészetinek, mint nekünk, de így legalább alkalmanként ez össze tud jönni.
És jól hangzik.
Igen, ez természetes, természetes. Nekünk természetes az együttműködés színháziaknak, de egy festő, aki otthon a műteremben, vagy itt a műteremben csak a művével foglalkozik, számukra ez egy meghatározóan más élmény lesz. Az, hogy egy csapattal dolgozik együtt, és nem festő vagyok, de most nem festményt csinálok, hanem valami mást is. És biztos vagyok benne, hogy olyan inspiráló lesz az együtt dolgozásuk, hogy meg fog egy csomó mindent termékenyíteni. Egész biztos, egész biztos.
Hallgatunk egy kis zenét, és aztán folytatjuk.
Shall I say, is calling? And who in her lonely slip, who by barbiturate, who in these realms of love, who by something blunt, who by avalanche, who by powder, for his greed, who for his hunger, and who shall I say is calling? And who by brave ascent, who by accident, who in solitude, who in this mirror, by his lady's command, who by his own hand, who in mortal chains, who in power, and who shall I say is calling?
Ahol hely van színházi belépő, ezt a műsort hallják a Rádió Kun, szombat délután Csanádi Judit díszlettervezővel beszélgetek, eddig a Képzőművészeti Egyetemről volt szó, amelynek néhány hónapos rektora, és akkor erre most néhány évet rászánsz az életedből, úgy érzem, hogy ezt az intézményt így megmozgass kicsit. De menjünk egy kicsit vissza a díszlettervező foglalkozásodhoz. Építészmérnöknek tanultál te. Amikor elmentél a 70-es években a műegyetemre építészmérnöknek tanulni, akkor te már tudtad, hogy az utad neked a színház felé szeretne vinni?
Abszolút. Én színházrendező szerettem volna lenni. Csak az én édesapám, aki egy fantasztikus ember volt, rábeszélt, hogy legyen előbb egy szakmát, kisfiam. És hittem neki, nem kényszerített szó se róla, nem ez volt nálunk a műfaj, de tényleg meggyőzött róla, hogy egy 18 éves ember ne menjen színházrendezőnek, aki még semmit nem tud semmiről. Tehát nem a színházrendezésről beszélt le, hanem valami másra beszélt rá. És hát örök hálám neki. Én minden fiatal embernek, akinek megy a matematika, és aki jól rajzol, az menjen építésznek. Mert az építészet az, ami csak tágítja az embernek a világképét. Olyan területeket tehet magáévá, amit sehol máshol, és lehet belőle várostervező, lehet belőle építészettörténész, művészettörténész, zenész, irodalmár, színész, és még díszlettervező is, hogyha jól belegondolunk. Sokan vagyunk a díszlettervező pályán, akik építészként végeztünk, aminek egyik oka az is, hogy abban a 10 évig nem volt Magyarországon, abban a 10 évben nem volt Magyarországon díszlettervező képzés. Azt megelőzően volt az iparművészetén, és azután kezdődött 78-ban itt a képzőn újból díszletjelmeztervező képzés. Úgyhogy a mi generációnkban, aki díszlettervező, az nagy valószínűséggel építész, vagy külföldön végzett, és aki építész, azok közül sokan egészségesen elmentek külföldre egy posztgraduális képzésre, vagy eleve külföldre jártak díszlettervező iskolában, nagy számmal a Szovjetunióba.
Ilyen értelemben ott abban a 10 évben kicsit meg is ritkították a szakmát?
Hát az nem kifejezés. Az nem kifejezés, szóval tényleg ebben a generációban, ha megnézed, Antal Csaba, Kell Csörsz, Kell Zsolt, Ambrus Mari, nem akarok senkit kihagyni. Fú, hát szerintem én és az Ék is Piroska vagyunk, akikből ugye Szlávik Pista végzett a Szovjetunióban, és utánunk már a Zeke Edit jön, aki az iparon kezdett el valamit, és kiment a Szovjetunióba valamilyen posztgrad képzésre, és úgy lett tervező.
De mind nagyon vagytok is. Ez azt jelenti, hogy itt nincsen lemorzsolódás?
Nagyon érdekes. Azért vagyok zavarban, mert ilyen szempontból még nem gondoltam ebbe bele. De az utánunk következő generáció az 10 évvel fiatalabb, mint mi. Tehát ott van valami nagy luk. Van valami nagyon nagy luk. Tehát a lemorzsolódást az lehet, hogy van, csak azok nincsenek a pályán, és ezért nem tudom.
Én
csak azokat tudom, akik a pályán vannak.
Igen. Most az, hogy építészeti végzettség, azt itt az előbb ecsetelted nagyon vonzóan és csápítóan, hogy az miért jó, de mondjuk a díszlettervezőnek is az egy külön előny, vagy esetleg valami hátrány, hogy nem művészet.
Szerintem ez egy adott irányultság. Az egy hallatlanul nagy dolog, hogy tisztában vagy a statikával, a szerkezettel, a térfunkcionális rendjeivel és rendszereivel. Ez egy olyan gondolkodásmód a színpadon, ami megengedi azt, hogy minden kötöttség nélkül elszállj. Hát nem bármi eszedbe jutott, mert ott van az a stabilitás az alján, hogy mindent meg lehet építeni. Tehát nincs olyan dolog, amit nem lehetne megoldani.
Hát nem is jutottál bele soha ilyenbe, hogy valamit elképzeltél, és nem lehetett kivitelezni?
Húha. Nem. Rengeteg átdolgozást kellett csinálni, rengeteg variációt kellett végigpróbálni, de olyan, hogy azt az eszmét, amit meg akartam valósítani, ne tudtam volna megvalósítani, olyan nem volt. Minden valódi színházi díszlet az egy tökéletes innováció. Tehát minden alkalom, vannak nem ilyen díszletek, vannak úgynevezett javszer díszletek, amiket rutinból rövid idő alatt meg kell oldani. Nem azokról beszélek, hanem amelyek valóban alkotások, és azok mindig magukkal hozzák azt, hogy valami olyan technológiát is ki kell találni, ki kell dolgozni, és szakembereket esetlegesen bevonni, ami még soha nem volt, senki nem csinálta, senki nem tudja, tehát ez mindig egy innováció, ha akarod, ha nem. Az a stabilitás, ami a hátteremben van, hogy tudom a statikát annyira, amennyire tudom, hogy mikor nem tudom már, és mikor kell bevonni egy statikust. Érted? Uh-huh. Tehát ez a tudásnak majdnem, hogy a legfontosabb része, hogy az ember azzal tisztában van, hogy meddig terjed a tudása. És azt felismerni, hogy ja, az körülbelül így, de hogy is van az, hú, azt már nem tudom, ide kell hívni egy hídmérnököt.
Vannak jól bevált szakembereid az ilyen speciális területekre?
Nem mondanám, tehát volt egy időszakom, amikor Győrben voltam, ahol egy nagyon nagy színpad van, és én a monumentalitás szerelmese vagyok, meg a nagyon pici szerelmese vagyok, na most ezt ragd össze, de hát ott volt állandóan az a lehetőség, hogy nagyon nagy szerkezeteket építsek.
Az a legszélesebb színpad.
Igen,
talán.
Igen, hát meg nagyon mély. Igen. Tehát az egy hírhetten, ugye azt a Markó Ivánnak építették konkrétan, és a mélysége 25 méter annak a színpadnak, egy olyan forgószínpaddal, ami 7 métert tud előre és hátra mozogni. Hát azért a 70-es években ilyet bírtak Magyarországon építeni. No, ott volt, hát a csábítás.
Az egy Kánaán volt neked?
Nekem az egy Kánaán volt. Nekem az egy Kánaán volt. Akkor volt rendszeresen statikus kollega, akivel nagyon sok díszletben konzultáltunk, amiben bedolgozott. Igen, igen. De egy építész tudja, hogy ha kell egy 8 méteres hidat építeni, akkor körülbelül érzi, hogy milyen magasnak kell lennie a szerkezetnek ahhoz, hogy középen ne hajoljon be. Tehát ezt megtanulja az ember. De ezért tudja, hogy mikor kell kérdezni.
Mi volt a legmonumentálisabb díszleted ott?
Hát szerintem a hegedűs a háztetőn. Én akkor jöttem haza Kanadából, 2 évig mi Kanadában éltünk a 90-es évek elején, és a idea, amit kitaláltam, az az volt, hogy van ez a József Attila nevű szerző, elég jó szerző, és mint egy halomhasított fa volt a jelszó, és ezért egy olyan lesodort fa építményt csináltam, ahol a folyó viszi le a farönköket, és tulajdonképpen ahogy szétfolyik, azokból alakult ki az egész falu, kocsma, mi egymás. És ezt egy olyan forgószínpadra tettem rá, ahol ez fel volt építve, és azt ki lehetett húzni az oldalszínpadra a 14 méter átmérőjű forgót, úgy, ahogy van, ki tudtuk tolni az oldalszínpadra, és ez az egész földdel volt fedve. nagyon magasra ment föl egy nagy lejtő, amin tényleg úgy lehetett érezni, hogy hogy sodorja le a fát a folyó, és ez tudott előre-hátra mozogni is, szóval az egy minden részletében, hát az kurva jó, nagyon-nagyon nagyszabású volt, és nagyon szép, és nagyon emberi, és tökéletesen sikerült is. Még az Imre Zoli volt a koreográfus, Kocsmáros Gyurinak a legjobb korszaka volt, és az egy nagyon szuper előadás volt.
Említetted, hogy 2 évet Kanadában éltél, ahol tanítottál is, meg díszlettervezted is.
Igen, igen.
Ott a díszlettervezésben más elvárások, más lehetőségek? Hogy értesz, vagy igazából a munka ugyanaz?
Hát először is egy olyan más kultúrájú ország, hogy innen oda belecsöppenvén az egy kánaán volt, ahol minden ember ilyen tök nyitott szemmel belenézett a másik szemébe, és rohadtul érdekelte, hogy mit gondol. Hát valami olyan számunkra nem ismert bizalom van, és valódi érdeklődés egymás iránt, hogy ez a munkafeltételeket nagyon meghatározott, nincs főnök. Tehát föl sem merül, hogy a rendező rendel meg, hanem van jelmeztervező, van koreográfus, van rendező, és mindenki az ügy érdekében bedobja a saját invencióit, intuícióit, szellemi jelenlétét a dologba. Ez a díszlettervezésre nagyon is vonatkozik, tehát annyira inspiráló és annyira szabad volt, hogy ez volt benne igazában a kánaán. Egy olyan trilógiához terveztem, az volt a kedvenc munkám feltétlenül, díszletet, amit akkor nálunk még nem volt ez a kifejezés, hogy fizikai színház, sőt mozgásszínház sem volt annak idején Magyarországon még beindulva. Ez egy mozgásszínház volt, akik éppen kezdtek el szöveget is beszélni. Ez egy Valle Inclán barbár komédiák trilógiája. Ez egy 6,5 órás előadás volt ugye egyben, és 112 helyszínt kellett egy díszletben megoldani. Na most azért ennél jobbat senkinek nem kívánok, szóval tényleg valami őrület, és tényleg fantasztikus élmény volt, amikor egyszer csak összeállt. Hát írtatlan munka, de tényleg az alkotásnak a legnagyobb gyönyörűsége, amikor pontosan tudod, hogy ezt nem te csinálod, hanem itt valami olyan szellemi színvonalon találkoznak össze az alkotók egy összességben, hogy valóban egy fentről jövő intuíció az, ami a dolgot összecuppantja, és neked csak a legjobb ceruzának kell lenni, és rohadtul ki kell magadat hegyezni. Szóval ez egy...
Hallgatunk erre egy kis zenét, és aztán folytatjuk.
Die a little between each murderous thought And when I'm finished thinking, I have to die a lot. There's torture, and there's killing, and there's all my bad reviews. The war, the children missing, Lord, it's almost like the blues. It's almost like the blues. Father says I'm chosen, my mother says I'm not. I listen to their story of the gypsies and the Jews. It was good, it wasn't boring, it was almost like the blues. It was almost like the blues. There is no God in heaven, and there is no hell below. So says the great professor of all there is to know. But I've had the invitation that a sinner can't refuse, and it's almost like salvation. It's almost like the blues. It's almost like the blues. Almost like the blues.
Ahol hely van, színházi belépő, ezt a műsort hallják a Rádió Kun, Csanádi Judit részlettervezővel beszélgetünk. Kanada után hazajöttél, és én megnéztem, hogy kik azok a rendezők, akikkel a legtöbbet dolgoztál. Sokat dolgoztál, említetted már Korcsmáros Györgyöt vele, aztán sokat dolgoztál Csizmadia Tiborral, nagy-nagy sikerű munkáit kötődnek hozzá, Kis Csaba, Tasnári Csaba, Guelmino Sándor, Tim Carroll, őket írtam ki. Még az Ács Jánost írtam ki azért, mert emlékszem egy munkátokra, ami aztán neked meg is ismétlődött, a Győrben a Mennyei Híd.
Igen,
amit aztán kérdek Uelminon, mert csináltál a Magyar Színházban is, és az egy olyan érdekes neked való feladat volt.
Az nagyon, igen. Igen, így van.
És hogy a kérdésem az, hogy most így felemlítettem ezeket a neveket, ez biztos egy kölcsönös választás, hogy ők választottak téged, te megválasztottad őket, hogy így folyton visszatértek egymáshoz. És hát, hogy róluk mit mondanál, hogy miért jó velük, illetve egy ilyen durva kérdésig kiukadtam, mert említetted egyébként Ambrus Máriát, aki szintén építész, mindenkét végzett és díszlettervező, de ő csak Zsótér Sándornak díszlettervezője. És vajon, ha neked is egyet kéne választanod, akinek örökös és egyetlen is kizárólagos díszlettervezője lennél, akkor tudnál-e ilyet választani vajon?
Azok közül, akikkel az én brigádomból?
Vagy a brigádon kívülről. Hát.
Az igazat mondjam, vagy a valódit?
Mind a kettőt mond el így ebben a sorrendben.
Az egy kicsit kínos. Szóval nem volt rá módom, hogy én válasszak rendezőt. Mindig engem választottak. Ez egy ilyen kultúra, vagy az ország ilyen, nem tudom, de minden esetre ez így jött össze. Tehát akikkel én nagyon szerettem volna dolgozni, na ezt így kerülöm ki, hogy mondjam, hogy azok kicsodák, azok nem akartak velem megpróbálni dolgozni, amit egész életemben nagyon fájlalok, és nincs rá olyan magyarázat, amit én meg tudnék érteni, hogy miért nem. Amikor hazajöttünk Kanadából, akkor a Korcsmáros Gyuri volt a győri igazgató, és ő hívott először engem is, meg a Gyabit is, ami nekünk akkor nagyon nagy adomány volt, mert senki nem állt velünk szóba. Próbáltunk, nagyon sok, nem olyan nagyon sok, akivel szerettünk volna dolgozni, de azzal a kettővel kudarcot vallottunk, tehát lepattantunk. Ez egy ilyen magyar jelenség, hogy a színházi élet az szerintem a legszélesebb értelemben feudális. Tehát itt nem alkotók gyűlnek össze, hogy valamit kitaláljanak, hanem a rendező összehoz egy csapatot. És egy másik kultúrából hazajöve ez fájdalmas volt ezt tapasztalni. Úgyhogy én a Korcsmáros Gyurinak nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy akkor erre ez volt a Hegedűs a háztetőn az első, amit csináltam. Azután a 6,5 órás trilógia után ezzel jöttem haza, és tényleg minden lehetőségem megvolt, hogy mindent, ami bennem van, odaadjak mindenki örömére. Tehát én nagyon nem vagyok egoista, tehát nem az egómat adom bele a munkámba, hanem azt a szellemi réteget, ami nem az egóba tartozik, tehát nem magamat adom elő, hanem valami feljebb lévő dolgot, na mindegy. És ott Győrben a Korcsmáros Gyuri, aki akkorra vált igazán zenés rendezővé, holott ő egyáltalán nem úgy indult. Csak ahogy végzett, nem volt Magyarországon senki, aki tudott volna zenéset rendezni, és egyre másra hívták őt, és mindig nagyon-nagyon sikeresen csinálta, és így abba a műfajba tette bele a tehetségét. Én így láttam őt, hogy abszolút futhatott volna be egy másik pályát is. A zenés rendezésben ő verhetetlen tényleg. És ott ő mindig törekedett arra, hogy minden évben legyen egy nagy drámai bemutató, és segített létrehozni a színészház padlásában, ami padlásszínházunkat, amit a Kis Csabával csináltunk. És ott megindult egy kísérletező színház kialakulása, ahol tényleg fantasztikus előadások jöttek létre abban, azt hiszem 100 ember tudott belemenni egy padlásba gyakorlatilag. Ott készült a De mi lett a nővel, ami még mindig megy néha, most már lassan 20 éves lesz idén az előadás, és még mindig megy ugyanazzal a szereposztással, és tényleg nagyon sok kiváló előadás, női Godó, mit mondjak, Legyező, egészen kiváló darabok születtek a Padlás Színházban, és ez is akárhogy is ez a Gyulinak köszönhető, hogy számára a kísérletező színház, a drámai színház az ugyanolyan fontos volt, mint amiben ő nagyon sikeres tud lenni. Tehát a Kis Csabával aztán elég sokáig dolgoztunk, és az egy nagyon jó szellemi kapcsolat volt. Csináltunk Győrben egy Hazatérés Dániából, amit ő írt, egy Hamlet változat, és azt a díszletemet is nagyon-nagyon szeretem. És aztán jött nekem Győrben voltam, amikor ide hívtak tanszékvezetőnek a képzőre. Én 20 évig tanítottam Montrealban a színművészeti főiskolán díszlettervezést, természetesen nem hegedülést. És nekem volt egyedül akkor annyi oktatási tapasztalatom Magyarországon, akit meg tudtak kínálni ezzel a tanszékkel. És utána kezdődött az EGRI korszak, amikor a Csizmadiával is dolgoztunk előtte már jó néhányszor, és azt nagyon bírtuk. Tehát az volt az a minden állati jó volt, amit csináltunk. Csináltunk egy Lepkék a kalapont a Kamaraszínházban, hát isteni volt. És mielőtt elmentem Kanadába, csináltunk egy Hullaférjét. Jókai Móra, Hullaférje. Szóval ilyen nagyon jó történetek voltak ezek a Csizivel, és amikor hazajöttünk, akkor is jó néhányszor dolgoztunk együtt a Nemzetiben, még a Hevesi Sándor téren. Két darabot is csináltunk, kevesebb örömmel, de de amit ott csináltunk, az is, hogy mondjam, nem volt rossz szellemi munka. És akkor ő elkerült Egerbe ezzel az Isten ilyen összehozott társulattal. Hát és az a Kánaán volt, az a 7 év, az a legjobb a életemben. És hát tényleg az, ott történtek úgy sorozatban, hogy minden jó volt, de minden jó, minden előadás jó volt. Tehát ami legrosszabbul sikerült, az is nagyon jó volt. Érted? Uh-huh. Hát csak jó tudott kijönni. És hát ez azt hiszem, hogy 2005, igen, 5 meg 4 az 9, igen, 2005-ben indítottak először egy digitális világversenyt díszlettervezőknek, ez a World Stage Design, ahol interneten lehetett pályázni, ilyen kódokat kap az ember, és akkor beadja a munkáit egy kicsi pénzért, tehát nem mindenki ki tudja fizetni, szóval nem mondom, hogy fagyi, de egy vacsorányi pénzért lehet beadni anyagot, és senki nem kérdez semmit, hanem szétküldik ezt a világ 8 részét ülő szakembereknek, aki a zsűri, és azok szavaznak. És akkor a beadott pályaművekből a legjobb 50-et, bocsánat, jelmezek is, díszletjelmez, a legjobb 50-et kiválasztják, és azt az éppen magát a kiállítást és a végső döntést rendező városban a legjobb 50-et kiállítják. És abból az 50-ből a helyszínen választ akkor oda összegyűlemlett zsűri, kiválasztja a díjazottakat. Tehát már a galériába bekerülni is azért az egy nagy szűrő volt. Akkor arra hárman adtunk be, tudom, Magyarországról, vagy hárman jutottunk be, nem tudom hányan adták be, de hárman jutottunk be. A Casualt, a Zekedit, meg én. És akkor 4 év múlva, akkor már ugye vagy az Egri korszak volt, úgyhogy én beadtam 3 munkát, és erre nincs magyarázat, mind a 3 bejutott a galériába, és akkor ahogy azok úgy egymás mellé kerültek, az úgy egy érdekes volt, és akkor ott megnyertem az ezüst díjat 2009-ben. Ami úgy ezzel az Egerrel, az Egri lét mindennapjaival és ezeknek az élményével, úgy az egy baromi nagy öröm volt, hogy ez tényleg látszik, hogy ez ilyen jó. Igen, ez nagyon...
Azt szeretném megkérdezni tőled, Judit, mint egy gyakorló kritikus, aki nem érzi magát különösebben autentikusnak díszletügyben. Mit kellene nekünk látnunk, mérlegelnünk, megítélnünk kritikusoknak egy előadás kapcsán a díszletről szólván?
Nem most kezdem azt az igyekezetemet, hogy kezdjünk el látvánnyal foglalkozó kritikusokat nevelni. Tehát én 7 évvel ezelőtt erre nagyon ráindultam, és hívtam be ifjú művészettörténészeket, hogy na, futás gyerekek, nézzétek meg ezt, ezt, meg ezt, és a látványról írjatok. Látvány ugye ez egy nagyon furmányos szó, meg van látványpékség is, meg látvány mindenféle.
Látványszínház.
Látványszínház, igen. Tehát nem olvastam senkitől, a legjobb kritikusoktól sem olyan kritikát soha, aki picit is felfogta volna, hogy mi történik az előadással a díszlet miatt. Magyarul a díszletet szakszerűen értékelni még nem volt szerencsém látni.
Külföldön egyébként igen, mondjuk Kanadában?
Az az igazság, hogy nem olvastam ilyen kritikákat. Tehát nincs ezt nem hasonlítom ahhoz, hogy ott bedzeg. Nem tudom. De hogy szükséges, és ez egy szakszerű dolog lenne, abban teljesen biztos vagyok, és nagyon sajnálom, hogy ezt még nem sikerült valahogy magam mellé venni 2 embert, akit ez érdekel, és azt mondani nekik, hogy most elmegyünk együtt, megnézzük, Utána dumálunk az előadásról, és elképzeljük azt, hogyha ez üres színpadon megy, falak előtt megy, csak bútorokkal megy. Mit tud a tér? Én ugye tér díszlettervező vagyok igazán, szóval nem festett háttereket. Volt, hogy az is kellett bele, de én a térnyelvet beszélem. Tér és világítás, ezzel fejezek ki mindent. Akárhogy is az a szókincsem. És a térnek egy elemilyen evidens nyelve van. Tehát olyan exakt, hogy hihetetlen, és ez nem, hogy hihetetlen, ez nagyon rossz jelző volt. A tér nyelve exakt, kezit csókolom, ugyanúgy, ahogy egy versé. De meg kell érteni, meg kell figyelni, és meg kell érteni. Tehát költői nyelvről van szó, egy exakt költői nyelvről. Erről órákat tudnék beszélni, és bármikor nagyon szívesen, mert ez a szívügyem, tényleg, hogy ennek a értékelése annyival előbbre vinné magának a színi előadásnak az átérzését, hogy nem is hiszed el. Tehát ez egy nagyon-nagyon nagy hiány, hogy nincs.
Na most, és akkor, ha a nézőnek is hiányzik ez? Mert most arra gondoltam, rendben van, egyszer lesz majd hivatalos színi kritikus képzés, és jöjjenek a fiatal leendő kritikusok kurzusra, a képzőművészeti egyetemes tanulnak.
Szívesen.
Igen. De mi van a nézőkkel? Ők meg csak úgy megfogalmazatlanul érzik? Vagy egyáltalán nem tudnak mondani semmit arról, hogy a díszlet tetszett,
vagy nem. Nézőnek a színi előadásról való kritika is csak segít megérteni azt, hogy ő miért érezte olyan drámainak azt a pillanatot. Ez is segítene megérteni azt, hogy miért érezte olyan felemelőnek, vagy olyan nyomasztónak azt a helyszínt. És hogy az mennyit adott az a nyomasztás, vagy az a felemelés annak a drámai szituációnak. Pontosan tudod, hogy mi a különbség bemenni egy pincébe, meg bemenni egy gótikus katedrálisba. Most azért mondtam ezt a két szélsőséges példát, mert ezen el lehet indulni kiválóan.
Te egyébként sokat jársz színházba, és mi legutóbb egy színházba találkoztunk.
Igen, úgy szokta.
Ahol az Át az ingoványon című előadást tekintettük meg mindkettőn a K2 színháztól. Amiről érdekelne a véleményed, hogy ott az a díszlet, ami szinte nem volt az,
állati jó volt.
És hogy általában, amit látsz színházban díszletről, mi a véleményed, hogy hogyan áll most a díszlettervezői szakmának a teljesítménye?
Nagyon változó, szóval, de magamról is tudom, hogy csinálok teljesen javszer díszleteket is. Tehát amikor meg kell oldani, hogy bejöjjenek, leüljenek, amit mondanak, az ott legyen. Tehát ilyen hotreálban kell megoldani egy előadás feladatát. Tehát azokról nem érdemes beszélni, mert az lakberendezés. Amikor a díszletnek szerepe van, az minden olyan előadás, ahol a kimondhatatlant azt nem lehet mással, mint a térrel, az anyaggal, a világítással. Nagyon egyszerűen ez a dolga a jó díszletnek. Vannak nagyszerű díszlettervezőink, de nagyszerűek. Én mondjuk elfogultan imádom a Bagossy Leventét, mindent, amit csinált. Nagyon sokszor nagyon-nagyon imádom a Kell Zsoltot. És azt hiszem, itt abba is hagyom. Tehát nagyon jók vannak ezen kívül, de akiknek a egész szellemiségét, humorát át lehet érezni, vagy én átérzem, azok ők ketten. Most amit láttam itt át az ingoványomban, az számomra tökéletes volt, de igazán tökéletes, és rengeteget adott az előadáshoz, a semmiével. Tehát az volt maga, az első pillanatban tudtam, hogy nincs ingovány kvázi. Tehát, hogy ahogy azok a semmi falak, amik azért nem semmi falak voltak, az ott nagyon meg volt dolgozva mind a hat falnak a felülete, és azzal, hogy egy kicsit el lehetett őket mozdítani, olyan rejtett, nem jelenlévő, de érzékletes tereket hoztak létre, amik valahol kint voltak a Jurányi utcán, vagy még a Moszkva térig is elhatottak olyan. Szóval a díszletnek a 90%-a az nincs rajta a színpadon, hanem azok képzeletbeli terek, amit a jelenlévő tér érzékeltet azzal, hogy megnyit irányokat, és ettől vonódik be a néző érzéke aktívan a téralkotásba. Biztos felismerted, mint néhányszor színházba járó kritikus, egyszer-egyszer azért csak elmész, hogy elég gyakori az átló. Tehát, hogy ferdén megy egy fal. És hát lehet gondolni, hogy ez micsoda, biztos ez a trendi. Nem, ez nem a trendi, hanem egyszerűen arról szól, hogy az, hogy ferdén elindul egy fal, és nem veled szembeáll, az téged vezet tovább a ferde fal irányában, kifele, 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 előrefele meg bevon téged a játék terébe, mert óhatatlanul az érzéket folytatja. Ez az az exaktság, amire építeni lehet, hogy ezt minden ember ugyanúgy érzi. Mint hogy gyors ritmus, lassú, gyors-lassú, az építészeti ritmus és a tér irány az egy lendület, és ezt a lendületet mindenki a érzékeiben, nem az ösztöneiben, az érzékeiben hozza. És ebben a kultúrában ez azonos, és ezt be tudom bizonyítani. Ezzel foglalkozom tényleg 10 éve megállás nélkül. Dehogy 10, Jézusom 20. Fú, igen, ez körülbelül olyan, igen, 98-ban csináltunk egy Hamletet a Padlás Színházban. Na, ezt elmesélem, és akkor világos lesz. Az a Padlás Színház, annál rosszabb színházi tér nincs. 5 méter széles, egyik oldalán 5 méter magas, a másik oldalán pedig 1,80 magas, és egy feltetető fette. 20 méter hosszú. Na most ebbe tessék színpadot elhelyezni, meg nézőteret, és a Hamletet úgy csináltuk meg, hogy a tér a 20 méter közepén egy 5 méter hosszúságú és keresztbe is 5 méter szélességű ovális alakú játékteret alakítottunk ki, aminek értelemszerűen az egyik oldalán volt az 1,80 méteres fal, a másik oldalán meg az 5 méter magas, ott volt a tetőgerince fal. És a magas oldalra betettem egy 5 méter magas vörös bársonnyal borított kaput, egy ívelt záródású egyenes oszlopú teljesen modern kapuzatot, ami a terem magas fala előtt állt 50 centivel, hogy mögötte lapjával el tudott menni a színész. Azon az oldalon volt a padlásnak a folyosója, ahonnan be lehetett jönni ebbe a terembe. Az előadás után rendszeresen mindig volt, aki megkérdezte, odajött, hogy hova vezetett az a nagy kapu, hiszen itt a folyosó van. Hol az a nagy terem, ami a kapu mögött van? Attól, hogy valaki átment az 5 méter magas nagy kapun, és azonnal elment jobbra meg balra, mert ugye a fal volt ott praktikusan, mindenki azt érezte, hogy egy olyan nagy terembe mentek be. És akkor kezdtem el foglalkozni ezzel, hogy mi van. Ez nem volt bennem tudatos egyáltalán, és onnantól kezdtem el ezzel szisztematikusan foglalkozni.
Ami túl van.
Igen. Tehát amit érzékeltet egy tér, ez ugyanilyen, mint az átló, hogy azt mondom neked, hogy a játéktér az nem a színpadon van, hanem azon messze túl az érzékeidben.
Igen. Így most így. Akkor tanultunk több valamit. Az időnk meg lejárt közben.
Akkor csókollak.
Köszönöm szépen.
Nagyon szívesen.
Csanádi Judit volt ma a vendégem. Ez az Ahol a helyben színházi belépő című műsor volt a Rádiókon. Stuber Andrea vagyok. Elköszönök. Hallgassanak bennünket a jövő héten is.